Kedves hallgatóink, Nagy Baló Csaba 8 éve irányítja a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumát és általános iskoláját. Ez idő alatt példátlan fejlődésen ment át az intézmény. Erről a folyamatról beszélgetünk vele a következő percekben. Először arról kérdeztem az igazgatót, hogy vajon miként is vezetett az útja Sárospatakra.
Én egy szilátsági kis magyar falucskában születtem, Bogdándon. Ott mindenki magyar és mindenki református. Majd Szatmár Németivel Kölcsey Ferenc Állami Magyar Főgimnáziumban érettségiztem, aztán a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetemen, illetve a kolozsvári egyetemi fokú protestáns teológiai intézetben szereztem diplomát, és 2005-ig Szatmár Németiben éltünk a feleségemmel és a két lányunkkal. Az ottani szatmári református gimnáziumban tanítottam. Van egy kis közöm hozzá, hogy létezik az a gimnázium. 91-ben az ottani egyházmegye főgondnokával, volt magyar tanárommal, Ligeti László Zoltán tanárúrral szerveztük újjá az ottani református gimnáziumot. És 2005-ben jöttünk el Erdélyből Magyarországra, a Délalföldre. 2005 és 10 között a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szatmári Kollégium kollégiumvezetője voltam és tanára a gimnáziumnak, és 2010 és 14 között a Makói Juhász Gyula Református Gimnázium és szakképzőben tanítottam, illetve hát 2008-tól már ott is tanítottam, úgyhogy két évig egyszerre három munkahelyem is volt, és 2014 húsvétjában szereztem tudomást arról, hogy a Pataki Refi igazgatói állását meghirdették.
Mi inspirálta arra, hogy megpályázza ezt a helyet, hiszen hát akkoriban, hogy pont eléggé nehéz helyzetben volt a gimnázium, tájékozódott előtte arról, hogy mi is itt a probléma, a helyzet, és hogy ennek ellenére miért vállalta be ezt a szerepet?
Először is azt gondoltam, hogy nem minden ember életébe adatik meg az a lehetőség, hogy egy ilyen híres oktatási intézmény igazgatói állását megpályázhassa. Ez a Reformátusok lapjában jelent meg, 14 húsvétjában olvastam az apró hirdetésekben, és hát én úgy gondoltam, hogy meg fogom pályázni. Jogomban állt pályázóként betekintést nyerni az előtti eltelt 5 év összes tantestületi értekezletének a jegyzőkönyveibe, meg nyilván igyekeztem másoktól is érdeklődni az itteni helyzetről. Nem túl jó dolgokat tudtam meg. Ha össze kéne foglalni röviden, akkor egy morálisan szétesett tantestület volt, egy lepusztult infrastruktúrával rendelkező intézmény, és minek utána megkaptam a megbízatásomat, ugyanis az lett a pályázat vége, hogy a fenntartó úgy döntött, hogy engem fognak megbízni, mások is pályáztak. És 2014. augusztus 15-től szólt a kinevezésem, rá két hétre derült ki, hogy 46 millió hiány is van, tehát egy anyagi csőd is volt. És úgy jöttem ide, hogy én itt senkit nem ismertem. Ez bizonyos szempontból nagy előny volt, nyilván bizonyos szempontból hátrány is, de több volt az előnye, azt hiszem, mint a hátránya. Tehát nagy részt azért tisztában voltam a helyzettel, hogy nem egy könnyű dolog vár itt rám.
Milyen tervek fogalmazódtak meg a fejében akkor, amikor hát szembesült már azokkal a tényekkel, amelyekkel itt fogadták? Hova tudta pozícionálni akkor az iskolát mindig 5 év múlva a fejében?
Nyilván az ember, hogyha elvállal egy munkát bármilyen szakterületen, hogyha elvállal egy munkát, és komolyan veszi a munkáját, akkor azt gondolom, hogy mindenki úgy áll hozzá a munkájához, hogy abból a legjobbat szeretné kihozni, magas minőséget és magas színvonalat szeretne produkálni. Ha valaki nem így viszonyul a munkájához, azt gondolom, hogy fogjon valami másba. Én is így voltam ezzel. Hát pedagógusként azért nyilván nagy mértékben motivált az, hogy ezt az intézményt jó lenne visszavinni arra a színvonalra, amit képviselt mondjuk az elmúlt majdnem 500 évéből 400 éven keresztül. Azaz egy világszínvonalú oktatási intézmény nyéke válnia megint. ez motoszkált a fejemben.
Gondolta volna el, hogy 8 év után oda jut az intézmény, ahol most van, mert egy kicsit előrelépve a történetbe, de majd utána folytatjuk nyilván lineárisan, ahogy elkezdtük. Azért abból az állapotból mára egy nagyon vonzó intézményé vált, hiszen most már egyre nagyobb a jelentkezők aránya, egyre jobb képességű gyerekek jönnek, emelkednek a pontszámok, egyre nagyobb az érdeklődés az intézmény iránt, és hát infrastruktúrálisan is egy nagyon kiépült intézmény lett az alatt a 8 év alatt. Képzelte volna ezt akkor, hogy idáig el lehet jutni?
Ezt nem, de most az a véleményem, hogy még tovább lehetett volna jutni.
Talán az első, úgymond olyan lépés, amely fölhívta a közvélemény figyelmét, az az volt, hogy hát megjelent Sándor József, a iskola egyik mecénás, akit már más mecenatúrából ismertek a környéken, hiszen a több helyen adakozott ő eléggé bőséggel, ugye. Egy viszonylag tehetős vállalkozó emberről van szó, pataki öregdiákról, és hát vele az első találkozás hogyan történt meg? Hogyan sikerült őt becsatornázni az intézmény mögé, hogy így fogalmazzak?
Ő saját maga csatornázta be magát, de ennek előzménye van. Az előzménye az, hogy hát én az alakuló tantestületi értekezleten, amikor bemutatkoztam a kollégáknak, akkor beszéltem arról, hogy hát korábban, amikor ide költöztünk a feleségemmel Patakra, én bementem az iskola épületébe, amit addig nekem nem mutattak meg, és a földszinti termekben szétnézve azt láttam, hogy válmagasságig él a penész meg a salahitrom, meg csupa víz a parketta, meg azt is láttam, hogy az elmúlt a név bibliai igéje még ott volt a falon, az következőképpen hangzik, bármit cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Én úgy végiggondoltam, hogy itt csak így szabad dolgozni egy ilyen helyen, és hogy ezt az állapotot meg kell szüntetni. És ezt elmondtam a kollégáknak, néztek ki a fejükből, utólag elismerték, hogy nem hittek nekem. Másról is beszéltem, hogy más változásoknak is meg kell történnie. És nagyon sok alapítvány működik az intézményben, amit az öreg diákok működtetnek. Most nem szeretném itt felsorolni, mert esetleg valamit kihagynék. De van egy olyan alapítvány, vagy volt akkor egy olyan alapítvány, amit az intézmény működtetett. Ez a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumáért alapítvány volt, és annak a számláján ott volt 17 millió forint. Halmi Róbert, a híres hollywoodi filmproducer, pataki öregdiák adománya volt. És ott ültek rajta éveken keresztül, nem is értettem, hogy miért, és én eldöntöttem, hogy a földszinti termeket abból rendbe kell tenni. Volt alkalom rá, tanítás idő alatt 14-15-ös tanévben, mert a földszinti termekben 12 tanteremről beszélünk, egyetlen egy gyerek sem volt, egy sem. És menet közben elkezdtük a felújításokat. A felére futotta a pénzből, és akkor én megkerestem egy pataki vállalkozót, Dercó Istvánnak hívják őt, és kértem a segítségét. Pénzt ugyan nem adott, de a munka hátralevő részét elvégezte, és azt gondolom, hogy Sándor József pataki öregdiák hallott mindarról, ami történt. És egy szép nap, olyan október közepén, 14 október közepén besétált hozzám az irodába, bemutatkozott, azt nem mondta, hogy ő pataki öregdiák, és hát idézném őt, következőt kérdezte a bemutatkozás után. Hallom, öcsém, hogy te vagy itt az új fiú. Mondd meg nekem, hogy mit akarsz te itt tenni. És mondta, hogy van erre 20 perced. És én mondtam neki, hogy én itt egyedül semmit, mert én itt egy senki vagyok egyedül, de nyilván közösen a kollégáimmal sok mindent szeretnénk tenni. És elmondtam, igyekeztem 20 percben összefoglalni a teendőket, és a végén fölállt, adott egy névjegykártyát, és annyit közölt, hogy a műszaki felszereltségünkben tud nekünk segíteni, sírjuk össze, mire van szükség. És hát így kezdődött Sándor Jóskával az együttműködésünk.
És aztán folytatódott egy másik tehetős öreg diákkal, Váberer Györggyel, aki már szintén azt kell mondanom, hogy léptéket lépve segítette az intézményt, hiszen itt volt 500 évig egy gimnázium gyakorlatilag nagyon jól használható tornaterem nélkül, amikor már tényleg egy, azt kell mondani, kisfalusi iskolák is tornateremmel rendelkeztek, itt csak, hogy mondjam, milyen korlátozott testnevelési órákra alkalmas helyiségekkel rendelkezett az intézmény, ővele hogyan alakult ki az a kapcsolat, amely hát gyakorlatilag most is tart még.
Egy év betellett, még sikerült Váberer Györgyöt úgymond becserkészni. Ebben segített Losó László pataki öregdiák, aki Gyurinak a, hát közismerten a László tanyáját intézte, Dercó István, meg nyilván Sándor Jóska, mi hárman közösen kerestük meg Váberer Gyurit a László tanyán, és beszéltünk az iskolánkról, és hát végén nyilván rátértünk arra, amiért őt megkerestük, mert hát a mindennapos testnevelés órák miatt abban az időben több mint 40 testnevelés órát kellett ellátni hetente. Most ettől is többet már. És nyilván olyan állapotok voltak ezen a téren is, hogy azt gondolom, hogy egy valamire való oktatási intézmény, aki ad magára, ezt nem igazán tolerálhatja. És nyilván megszerettük volna ezt oldani, és hát így jutottunk el a sportcsarnok megépítéséhez, illetve hát az ötletünk megvolt korábban már, csak az anyagi háttere az nyilván hiányzott a fenntartónak. A fenntartónk, a Tiszáninai Református Egyház kerület, nem volt erre anyagi lehetősége, és hát arra következtetésre jutottunk, hogy akkor építeni kell egy komoly sportcsarnokot, és olyan konstrukcióban kell ezt megépíteni, hogy hosszú távon is fenntartható és működtethető legyen. Így jött az az ötlet, hogy hát Magyarországon TAO-ból építenek stadionokat, meg ehhez hasonló dolgokat, és mi úgy gondoltuk, hogy miért csak stadionokat lehessen TAO-ból építeni, lehet iskolai sportcsarnokot is építeni ebből, hogyha a TAO-s pályázati feltételeknek mi megfelelünk. És ebben segített egy másik pataki öregdiák, Stumpf István, úgyhogy az alapítványunk tagja lett a Magyar Kézlabda Szövetségnek, és hát innentől kezdve jogosult volt TAO-s pályázatok benyújtására, a pénzt a mecénás öregdiákok összedobták erre, és hát minek utána pénz is volt, jogerős építési engedélyünk is volt, ezért tehát meg is nyertük ezt a pályázatot, így került sor a sportcsarnoknak a megépítésére.
Ugye Sándor József és Váberer György is évtizedek óta öregdiákjai ennek az intézménynek. Tehát, hogy miért most volt az a pillanat, hogy ők ilyen mértékben beálltak az intézmény mögé, és ilyen erősen, hiszen tehát azt kell mondani, hogy ismervén azért nagyjából a magyarországi közállapotokat, az országos tekintetben is ritka, hogy ilyen módon segítsék az öreg diákok az egykori intézményüket.
Ez a fajta mecenatúra, ami itt a mi intézményünkben működik, ennek nyilván hagyománya van itt az intézményben, mert az alapító főúri család is mecénásként vette ki a részét az intézmény működéséből, és a Perényi család után a Dobók, majd a Lóránfiak, majd a Rákóciak is. Ma az öreg diákok a mecénások, vagy patronusok. Európában ez teljesen egyedülálló a közoktatásban, mert a felsőoktatásban természetesen van ilyen, és az amerikai felsőoktatás az, ahol ez nagyon jelentős mértékben jelen van. És nyilván itt patakon, hogy miért is. Sokat beszélgettem velük, meg mostanában is sokat szoktunk beszélgetni. Úgy gondolták, hogy az a koncepció, ami mentén mi ezt az intézményt most működtetjük, és kívánjuk világszínvonalúvá tenni, amögé érdemes beállni, és meg is tették. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy ők úgy érzik, hogy kaptak annyit ettől az intézménytől, hogy vitték valamire, és szeretnének visszaadni valamit abból, amit kaptak. A harmadik dolog pedig, és szerintem ez a legfontosabb, és én azt gondolom, illetve pontosan tudom, hogy a mostani diákjaink is tudják ezt. Azért teszik, amit tesznek, mert azt szeretnék, hogy a bent lévő diákok, vagy akik majd jönnek diákoknak ide ebbe az intézménybe, bejárhassák azt az utat, amit annak idején ők is bejárhattak. Ez a három oka annak, hogy itt egy nagyon komoly mecenatúra jöhetett létre.
Amely egyébként nem csak a látható, hogy mondjam, materiális építkezésekben látszik meg, hanem hát ugye finanszíroznak más dolgokat is a gimnázium, a már említett alapítványon, meg a Sándor József alapítványon keresztül.
Tehát az, ami látható, a gimnázium megújulása, az épület infrastruktúrájának a rendbetétele, a legmodernebb oktatási eszközök, sportcsarnok, és hát folyamatban van az úszoda, meg majd egy 150 fős új kollégium megépítése is. Ezek az anyagilag megfogható dolgok. Legalább annyira értékes, sőt talán sokkal értékesebb az a fajta szellemi tőke, ami emögött van. Ezek a pataki öregdiákok nyilván hát nagyon sikeres üzletemberek. És nem véletlenül lettek sikeres üzletemberek. Nagyon sok tapasztalatot szereztek a életük során. Ezeknek a tapasztalatoknak egy részét, ami az intézmény segítését mozdíthatja elő, ezeket nekünk folyamatosan átadják, folyamatosan tanácsokat adnak, folyamatosan tudunk egyeztetni velük, és kérdéseket föltenni, amennyiben megakadunk valahol. És nyilván ők ilyen szemmel is látják a világot. Mi az oktatás szempontjából látjuk ezt a világot, ők a gazdaság szemszögéből is látják. És akkor ezt nagyon jól tudjuk ötvözni. És ez is egy nagyon fontos dolog. A másik nagyon fontos dolog, ami a szellemi tőkét illeti, haladó gondolkodású emberek. Mindenkori pataki diák azt gondolom, hogy ilyen, hogyha valaki az iskola történetét egy kicsit is ismeri. És hát ennél az oknál fogva ők nagyon innovatív emberek, és nagyon támogatják az innovációt is. És az egyik nagyon fontos dolog, ami az intézményünk működésében érvényesül, és kell is, hogy érvényesüljön, azt gondolom, és a múltban is sokszor érvényesül, csak nem mindig vették ezt figyelembe. Azt lehet látni, hogy ha a hagyományok és az innováció kéz a kézben jár az intézményben, akkor mindig nagyon sikeres. Én remélem, hogy most is így van ez.
Hogyan hatott ez az intézmény megítélésére? Ez ugye az iskolában abban látszik meg, hogy hányan adják be a jelentkezésüket, felvételiznek, aztán pedig hát az iskola működését pedig az igazolja vissza, hogy hová jutnak el majd később. Mit eredményezett ez az intézménynek ilyen téren?
Akkor elmondanám az eredményeket. Ezt szeretném mondani, hogy fejlesztéseknek köszönhetően egyre érdeklődőbb és érdeklődőbb diákok érkeztek az intézménybe felvételizni. És ennél az oknál fogva folyamatosan tudtuk emelni minden évben a ponthatárokat. Volt, amikor csak 5 ponttal, volt, amikor 10-e. Most az elmúlt felvételi eljárásban, mondjuk a két tanítási nyelvű képzésünkben 22,5 ponttal magasabban kellett meghúzni a ponthatárt a tavalyihoz képest. Tavalyi év ugyebár már egy teljes mértékben lezárt év, én most itt a 20-21-es tanévről beszélek, mert ott már tudjuk a továbbtanulási arányt is, az idei is megvan, már csak a mi birtokunkban nincs még, de rövidesen lesz. A tavalyi évben a éves tanulmányi átlaga a gimnáziumnak 4,52 volt. Az érettségi átlaga a végzős diákoknak 4,38 volt úgy, hogy nem volt szóbeli vizsga a járványhelyzet miatt. És hát mindannyian tudjuk, hogy a szóbeli vizsgán még lehet javítani a hadi helyzeten. És ami ettől is sokkal fontosabb, azt gondolom, mert ezért dolgozunk. A továbbtanulási arány az 93%-os volt. A továbbtanulási arányba, amit mi számítunk, az a végzős diákok bejutási aránya a magyar felsőoktatásba, amit első helyen jelöltek meg. Tehát a végzős diákjaink 93%-át vették fel abba a felsőoktatási intézménybe, amit ő első helyen jelölt meg. És úgy zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy nem ilyen diplomaosztókra jelentkeznek a gyerekeink, hanem orvosi, jogi, közgazdasági, műszaki egyetemekre, tehát komoly, tekintélyű és színvonalú felsőoktatási intézmények.
A 2010-es évek elejére az is látszott, bár ez szerintem országos tendencia volt, hogy az intézmények beszűkültek, gyakorlatilag ilyen regionális intézménnyé váltak. Ugye a református gimnázium mindig országos, vagy inkább nemzetközi kitekintésű is volt. Ebben hogy sikerült változni? Mert azért valljuk be, hogy sajnos megmondhatjuk őszintén, hogy ezen a vidéken egyre kevesebb az olyan gyerek, aki hát egy gimnáziumot eredményesen tud megpályázni, vagy azt elvégezni. Én a 80-as években jártam ugye a gimnázium, nem is tudom, átmeneti időszakában, még akkor Rákóczi gimnáziumnak hívták, akkor még a legkisebb bodrogközi települések is azért legalább egy gimnáziumi diákot ki tudtak magukból termelni, ma ez nem nagyon van így. Hogyan gondolkodnak ebben a tekintetben, hiszen gyakorlatilag így nehéz lesz a környezetből, nehéz fölvenni annyi diákot, amely úgymond fönntartja az intézményt. Hogyan gondolkodnak ezzel kapcsolatban?
Ha megnézzük az iskola történetét, akkor azt lehet látni, hogy Trianonig a teljes Kárpát-medence volt a beiskolázási területe az intézménynek. Ezt elveszítette. Nagyjából 80%-át veszítette el a beiskolázási területének akkor. Aztán jött az államosítás 52-ben, és 90-ben került vissza egyházi fenntartásba, és azt gondolom, hogy nem jó kézzel nyúlt hozzá az egyház ehhez. Ez az egyik. A másik, azt is látni kell, és őszintén kell beszélni erről, hogy Borsodabói Zemplén 90-től errefele kezd kiürülni. Hát jellemző egyfajta elsivas tagosodás a humán erőforrás tekintetében
szellemi
is.
Szellemi elsivatagodás, igen.
Így van. És hát nyilván ezt megérzik az oktatási intézmények is, és hát a térség nem túl összehangolt és átgondolt oktatás politikájának köszönhetően itt hát egymás konkurenciái lettek különböző intézmények. És én nem csak a gimnáziumokról beszélek most, hanem az összes többiről is. És hát ez a helyzet adott volt. Nyilván ezzel nem tudott az intézmény mit kezdeni ilyen téren. Ezért tehát nekünk saját utat kellett választani, meg saját utat kell járni mindig. Azt gondolom, hogy ez futball hasonlattal élve nem az ellenfélhez kell a taktikánkat igazítani, hanem mi játsszuk a saját játékunkat. Mindenki igazodjon hozzánk, ha akar. Mi senkihez nem kívánunk igazodni. És ez a beiskolázásunkra is így igaz. Már kezdettől fogva volt egy komoly koncepciónk arra nézve, hogy hogyan kívánunk mi a A pontból, hogy a futball hasonlatnál maradjak a megye kettőből, mert ott volt az intézmény, őszintén be kell vallani. B pontba, a bajnokok ligájába eljutni a legrövidebb időn belül, a legrövidebb úton. Röviden összefoglalná. A koncepció lényege a következő. A Sárospataki Refi amellett, hogy oktat, nevel és hitre is nevel, közszolgáltat is. Mi ugyanolyan közszolgái vagyunk a magyar nemzetnek, mint bárki. És joggal várja el a szülő, aki ránk bízza a gyerekét, meg az a diák, aki nálunk tanul, hogy mi olyan szolgáltatást nyújtsunk, amivel a mai világban fog tudni boldogulni. És akkor azt mondtuk, hogy vizsgáljuk meg, hogy mivel lehet a mai világban boldogulni. Az az intézmény, aki ezt nem tudja produkálni, azt gondolom, hogy alkalmatlan a feladatának az ellátására. És azt lehet látni, hogy nyelvtudás nélkül nem lehet boldogulni. Nagy hagyománya van a nyelvoktatásnak a Pataki Refiben, de még mi voltunk az elsők ebben az országban, és a legjobbak is. Azokkal legyünk megint. Tehát még jobban kívántuk ezt tenni. A másik, azt is lehet látni, hogy a műszaki értelmiségi pályán való elhelyezkedés lehetőségét kell megadnunk a gyerekeinknek. Az orvostól a mezőgazdászig mindenkit beleértünk ebbe. Ezért váltottunk szerkezetet az általános iskolai tagintézményünkben is, és indítottunk el két párhuzamos osztályt, senki nem hitt benne, hogy összejöhet két osztály, jelentem most már minden évfolyamon van két párhuzamos osztályunk, egy két tantási nyelvű osztály, angol-magyar tannyelvű, és egy emelt matematika tagozatos. Az egyikkel a nyelvi képzést kívánjuk megalapozni 8 éven keresztül, a másikkal pedig a reáltudományokat, és erre épül a gimnázium szerkezete is. Van a koncepciónak egy harmadik része is. Ezt mi kezdetben fordított peregrinációnak neveztük, ma úgy hívjuk ezt, hogy diaszpóra program. 3 évvel ezelőtt a magyar kormánnyal közösen sikerült meghirdetni ezt a programot. A járványhelyzet miatt nyilván egyik évben sem tudott összejönni egy teljes osztálynyi diákság. Ez arról szól amúgy, hogyha valaki nem tudná, hogy jöhetnek Patakra a magyar származású gyerekek a diaszpórából a világ minden tájáról.
Ez ugye nem a Kárpát-medence, tehát nem azok a külhoni magyarok, akik az elszakított területeken vannak, hanem akik Németországban, USA-ban,
így van.
Tehát más területeken élnek.
Így van, így van. Tehát jöhetnek gimnáziumi képzésbe hozzánk, két tanítási nyelvű képzést kínálunk nekik, mi abban jók vagyunk, csak hogy az ő 0. évük nem heti 18 angol óráról szólna, mind a bent lévő magyar gyerekeinknek, hanem 18 magyar óráról, meg 3 éven keresztül felzárkóztatásról. És azt gondoljuk, hogy az a kölcsönhatás és kapcsolati tőke, ami ebből keletkezni fog, ez fölmérhetetlen és fölbecsülhetetlen. Vannak már nagyjából vagy 50-en itt. Az itteni magyar képzéseinkbe jól veszik az akadályokat, és úgy látom, hogy a kollégáim is jól veszik az akadályokat. Van már 2 olyan gyerekünk, aki diaszpórából érkezett és érettségizett itt. Az egyik Miskolci Műszaki Egyetem hallgatója, most már másodéves, a másik pedig Debrecenben bölcsész hallgató. Úgyhogy nem csináljuk ezt sem rosszul, azt gondolom. És hát ezen kívül van nagyjából 30 felvidéki, ugyanannyi kárpátai és nagyjából ugyanannyi párciumi észak-erdélyi diákunk is. Tehát így tud nagyon magas színvonalú létszám összejönni minden évben. Ahogy az idén is.
Nagyon sok fejlesztésről beszélgettünk eddig, de hát Az a helyzet, hogy igazgató urat néha akár még műszaki menedzsernek is lehet nézni, mert most is építkezés zajlik ugye a gimnázium berkein belül, és hát reményeink szerint fog is még. Most beszélünk már ezekről, hol áll most ugye az ország legelső fedett sportcsarnoka, éppen megújul az iskolakertben, a már megújult, korábban megújult iskolakertben, hogy gyakorlatilag ez az utolsó, hogy mondjam, szépészeti beavatkozás, amely még ilyen tájsebb volt ott, ez a meglehetősen leromlott állapotú tornaterem, hogy áll most ott a beruházás? És mi lesz belőle?
Hát zajlik a felújítás. Azt gondolom, hogy jól haladnak a munkálatok. November 1-e a határidő, amíg a kivitelezőnek be kell fejeznie, kívül belül az épületet. A látványtervek alapján azt gondolom, hogy egy ékszerdoboz lesz, és az iskola kert éke, és remélem, hogy sok pataki, meg sok pataki öreg diák gyönyörűségére fog szolgálni, hogyha ott valaki elmegy, akkor nem azt a lepusztult épületet fogja látni. Ez lesz a külső, a belső. Említettem már a hagyományokat, meg az innovációt. Nagy hagyománya volt itt annak idején a vívásnak. Amit, hát, hogy mondjam, kikopott, rég elfelejtettek, és úgy gondoljuk, hogy ezt illik helyreállítani. Minden olyan hagyományt, ami hasznos és előremutató, azt igyekszünk visszaállítani, így a vívást is. Ifjabik Pásztor Gyula nevű kollégánk, testnevelő történelemszakos kollega, épp most végzi a vívó edzői képzését, és hát november 1-én egy vívópást is ott lesz majd a tornateremben, a régi tornateremben, és elkezdődik a vívás oktatás is az intézményben.
Nemrégiben hetekkel ezelőtt szó volt arról, hogy egyenesbe fordult az úszoda építése, és hát ha már beszéltünk nagyon sok olyan diákról, aki távolról érkezik, ugye kell nekik a kollégiumi férőhely is, ahol hát tudnak megfelelő módon aludni, hiszen az életük egy nagy részét az iskolán kívül töltik, tehát annak is megfelelőnek kell lenni. Hát de most ugye van egy úgynevezett háborús költségvetés, ezt halljuk, hogy megszorítások vannak. Érinti-e ezeket a beruházásokat ez a megszorítás, vagy ezek be fognak fejeződni majd?
Hát én is hallok ilyeneket. Rossz nyelvek sok mindent terjesztenek itt patakon, és hát vannak ilyen károgók, akik hát tenyerüket dörzsölve mondják, hogy jaj, de jó, nem lesz itt ebből semmi. Üzenem ezeknek a károgóknak, hogy lesz. Azt tudni kell, visszatérve a mecénásokra, hogy úgy a régi tornaterem felújítása, mint az úszoda megépítése, az a Zempléni Fejlesztési Régiós Projekt része. Váberer György pataki öregdiák a kormánybiztos, aki ezért felel. És nyilván akkor, amikor összeállt ez a projekt, akkor erről egyeztettünk, és nyilván kértük a támogatását abban, hogy ez megvalósuljon, mert korábban ő saját erejéből szerette volna ezt megtenni. Az akkori fenntartó ezt nem támogatta. De szerencsére a mostani fenntartó ezt támogatja, és én most nem olyan rég is egyeztettem Váberer György kormánybiztos úrral erről, és megkérdeztem, hogy mi a helyzet akkor a fejlesztési régiós projektekkel. Mert hogy azt tudni lehet, hogy a kormány arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy azok a projektek, amik elkezdődtek, azokat nem fogják megállítani, azok végig mehetnek, amik nem kezdődtek meg, azokat most egyelőre megállítják és későbbi időpontra halasztják. Az Empréni Fejlesztési Régiós Projekt az egy projekt, egy 155 milliárdos projekt. Erről tájékoztatott a kormánybiztos úr, hogy az úszoda építése az el fog kezdődni.
Kollégium, hiszen arról is volt szó, hogy ugye bővíteni kellene a diákoknak, és hát szót ejtettünk a kis refiről, ugye az általános iskolai tagintézményről, intézmény részről is. Az is egy picike iskolának épült annak idején, tehát ugye még úgy volt, hogy egy-egy osztályt indítanak minden évfolyamon, és hát arra volna az infrastruktúra kidolgozva, hogy ott esetleg várható-e valami.
Tavaly szeptember 25-én, amikor a Hegyalja Egyetem megnyitója volt, itt járt miniszterelnök úr. És a megnyitó után derült ki számunkra, hogy megkíván minket látogatni. Nyilván a pataki öregdiákok, akik ott ülnek a Hegyalja Egyetem kuratóriumában, Stumpf István, a kuratórium elnöke, és Váberer György, mint kuratóriumi tag, meg Dercó István, aki a felügyelőbizottság tagja, ők átkísérték a miniszterelnök urat hozzánk a gimnáziumba, és hát egy elég hosszas séta és beszélgetés következett. Nagyon érdekelt, amúgy nagyon felkészülten érkezett, mindent tudott rólunk, és különösen érdekelte a diaszpóra programunk. és erről részletesen is beszéltünk, és megkérdezett engem, hogy mi hiányzik még ahhoz, hogy ez a program ki tudjon teljesedni, és minden rendelkezésünkre álljon ahhoz, hogy ezt jól tudjuk működtetni. És elmondtam, hogy valójában, hogyha minden évfolyamon megjelenik egy osztálynyi diák, az 5 évfolyam az nagyjából 150 diák, és ennek az elhelyezése az megoldatlan, ugyanis úgy a Kossuth, mint az erdélyi internátusunk teljesen tele van pótágyakkal is megtűzdelve. És akkor ígéretet tett egy 150 fős új kollégium megépítésére, és nyilván úgy gondoljuk, hogy ha lúd, akkor legyen kövér, az általános iskolai tagintézményünkben 8 tanterem van, 16 osztálya van. Már a gimnáziumban volt az elmúlt 2-3 évben a 6., 7., 8. évfolyamok. Most a két induló 6. osztály a Kossuth internátus földszintjén 2 tanulószoba lesz osztályteremé átalakítva, ott fognak tanulni, már nem férünk sehol. Ezért tehát ebbe az új kollégiumba 6 szolgálati lakás kialakítására, illetve 8 tanterem kialakítására is sor fog kerülni. A látványtervek már elkészültek, és ezzel egy időben a Kossuth internátus belső felújítása is meg fog történni.
Ha jól számolom, akkor körülbelül 2 éve van még ugye ebből a igazgatói ciklusból. Úgy gondolja, hogy addigra ezeket be lehet fejezni, tehát be tudja fejezni a beruházásokat?
Ebben nem vagyok biztos. Nagy valószínűséggel a 150 fős kollégium 2 év alatt, ha most elindulnának az eljárások, engedélyeztetési eljárás, kivitelezés, akkor sem tudna befejeződni. Az úszoda építése, azt gondolom, hogy az nagy eséllyel addigra meg fog történni. Ott már van jogerős építési engedélyünk, készen vannak a kiviteli tervek. Most zajlik az előkészület arra, hogy a pénzügyminisztérium és az alapítványunk, mert hogy az alapítvány az építető, alapítványunk között a szerződés megköttessen, majd a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására és azt követően a kivitelezés. Azt gondolom, hogy ez a 2 év alatt megtörténhet. A 150 fős új kollégium megépítése, azt esélytelennek tartom, hogy a következő 2 évben elkészüljön.
Akkor adódik a kérdés, hogy hogyan tervezi, hogy esetleg marad-e még addig, amíg befejeződnek ezek a dolgok, hiszen már valahol ott a nyugdíj körüli állapotban lesz. Hogyan tervezi a saját jövőjét, hogy leegyszerűsítsem a kérdést?
Ez nehéz kérdés. A helyzet az, hogy ebből 10 év nem kevés.
Hát főleg ilyen tempóban, ahogy itt felsoroltuk.
Meg úgy sem kevés, hogy azért nem volt ez egy, hogy mondjam, esküvői menet az elmúlt 8 év. És akkor nagyon-nagyon finoman fejeztem ki magam. Viszont az intézmény jövője az nyilván, bármennyire is nem voltam pataki diák, meg pataki sem vagyok, és én nem is érthetem ezt, mondják ezt nekem. Az intézmény sorsa meg a jövője az számomra egyáltalán nem közömbös, ez nekem szívügyem. És ezért nyilván elgondolkodtató az, hogy most mi történjen. Ahogy lejár a mandátumom, még lesz egy fél évem a nyugdíjig. Pedagógus hiány egyre erősebb az oktatási rendszerbe. Az esetleg előfordulhat, hogyha a fenntartó is úgy gondolja, mert nem biztos, hogy úgy gondolja, tehát ez nem csak az én döntésem. Ha a fenntartó is úgy gondolja, akkor azt a tanévet, ami olyan félig nyugdíjasként, félig még aktívként szóba jöhet, a 24-25-ös tanév, azt a tanévet esetleg még talán szívesen bevállalna.
Kedves hallgatóink, Nagy Baló Csabával, a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának és általános iskolájának igazgatójával beszélgettem az előző percekben.